A Calvin emlékévek kapcsán külön hangsúlyt kap a Magyarországi Református Egyházban, hogy Calvinra emlékezve, Calvin életére emlékezve, bemutassuk a nagy reformátor közvetlen, illetve közvetett hatását a magyarországi reformációra, az egyház történelemre, egyáltalán a magyarságra. Ez sok szempontból is vizsgálható. Mai műsorunkban megpróbáljuk egyfajta irodalmi hatástörténetét bemutatni mindannak, amit Calvin tett írásban, szóban, szóval mindazt, amivel közvetlenül vagy közvetve magyar irodalmi, költészeti, illetve bibliafordítási hatásként mutathatunk most be. Köszöntöm a Médiusz Rádió stúdiójában Ötvös László bibliakutató református lelkészt, akivel most ezt a kísérletet próbáljuk most itt a Médiusz Rádióban bemutatni. Tehát mielőtt a hatásról, a közvetlen és közvetett hatásokról beszélnénk, talán érdemes lenne egy kicsit áttekinteni Calvin János életét, hiszen nagyon is érdekes élete volt, különös fordulatokkal, és ezek hatása is eljutott ide Magyarországra.
Szeretettel köszöntöm a Méliusz Rádió hallgatóit. A Calvin év kapcsán örömömre szolgál, hogy beszélhetek a reformátorról, és az ő hatásáról, debreceni vonatkozásokról, és egyház és irodalmi munkássága hatásáról. Noajonban született 1509. június 10-én. Az ő családi körülményeire vonatkozólag elmondhatjuk, hogy tekintélyes ügyvéd családból született. Az ügyvéd édesapa még püspöki titkár is volt. Az édesanyja pedig egy intelligens, nagyon szép úriasszony volt. Ketten voltak testvérek, ő egy törékeny gyermek volt. Amikor megszületett, nem is nagyon bíztak benne, hogy megmarad. Ez a törékeny testi alkata tulajdonképpen végig megmaradt. Egy azonban jelszerűen mutatta, hogy egy kiváló személyiségről van szó az ő esetében, mert a fekete csillogó szemek, mint egy tükrözték azt a lelki mélységet gyerekkorától kezdve természetesen, ami majd később az ő munkásságában kibontakozott. Kiváló tanuló volt az alapfokú iskolákban. 12 éves korában már az édesapja elgondolása szerint papi pályára készült, és 12 éves korában a tonzurát borotváltak a fejére, ami azt jelentette, hogy a kispapoknak a szeminárium hallgatója lett. Ez 1521-ben volt, 23-ban már a párizsi híres kollégiumnak a diákja lett, ahol megtanulta azt, ami később az ő egész életét jellemezte, a fegyelmezett életvitelt, az arra való koncentrálást, ami az ő feladata, a pontosságot, a precízséget. Az történt azonban, hogy közben Franciaországban a parasztok részéről tüntetések, lázadások bontakoztak ki, a papoknak a erőszakos tevékenységével szembe, és akkor az édesapa elgondolkodott azon, hogy hát most akkor ő a fiát papnak neveli, és akkor ilyen dologra kell elkészülni, hogy majd később ezzel fog találkozni az ő fia is, ezért aztán megváltoztatja a gondolatát, és a jogi pályára irányítja át. De 1528-ban a párizsi kollégiumból a Orléansi Jogi Akadémiára megyen, és ott tanul tovább. Itt egyébként meg kell említeni azt, hogy az édesapjának a testvére, vagyis hát a Calvin nagybátyja, klasszika filológia itt tanár volt a jogi egyetemen, és a görögöt tanította. Na most ez nagy hatással volt a fiatal tudós jelöltre, és ezt a nagybácsi fel is használta. Tudnilik Calvin ebben az időben, a tanulmányának ezen a szakaszán, ő tulajdonképpen védte a régi egyházat. Tehát ő nem akarta megváltoztatni az, hogy az üdvösség az egyházban adatik. Na most a nagybátyja akkor már Luthernek a híve volt, és így a fiatal tudós jelölttel vitatkoztak e vonatkozásban. Úgyhogy hosszú időn keresztül védte a maga álláspontját a fiatal Calvin a nagybácsival szembe, aki már akkor a reformáció híve volt. És ezek a beszélgetések segítették abban, hogy a Szentírás felé forduljon. Mert a nagybácsi mondta, hogy azok a tanítások és azok az elképzelések, amik éppenséggel abban az időben vannak, azt a Szentírás nem igazolja. És akkor hát elmélyedt a Szentírás tanulmányozásába, és fokozatosan jött rá arra, hogy a nagybácsinak igaza van, és Luthernek igaza van. És azoknak, akik a Luther tanítását elfogadták, azoknak igaza van. Tehát ő tulajdonképpen, mint jogi hallgató, jutott el arra felismerésre, hogy a reformáció tanítása tulajdonképpen Szentírás alapon nyugvó tanítás. Na most itt az ő életében egy különös fordulat következett be, mert az édesapja meghalt. És ekkor már tekintettel arra, hogy a reformáció tanítását elfogadta, így visszavágyott Genfbe, visszavágyott Párizsba, és tovább folytatja a teológiai tanulmányait. Tehát azt, amit annak idején, de már nem abban a szellemben, ahogy annak idején tanult, hanem a reformáció tanításának a elfogadása jegyében vett már ott részt a tanulásban. Most itt egy másik nagyon fontos mozzanat van az életében. Egy fiatal rektort választottak az egyetemen, ahova ő már akkor járt, 1533-ban Kopp Miklós személyében, aki a székfoglaló beszédét elkészítette. Hát itt tudjuk azt, hogy baráti kapcsolatban voltak, és szellemi kapcsolatban voltak az új rektorral, a fiatal tudós, és hát azt is tudni véljük, hogy még a rektori székfoglaló elkészítésében is segített neki. Minden esetre, amikor a székfoglaló beszéd elhangzott, akkor kiderült, hogy teljesen reformációs szellemben íródott a székfoglaló. A szentekről egyáltalán nincsen szó, hanem arról van szó, hogy Krisztusban van az üdvösség. És akkor feljelentés ment az új rektor ellen, elfogatási parancs, de meg tudott menekülni, utána újabb személyek iránti nyomozás, és így jutottak el oda, hogy Calvin is ilyen szellemiségű ember, és hogy kapcsolatban volt vele. De a diákok vitték a hírt, úgyhogy így menekült meg Kopp Miklós is, hogy a diákok mondták, hogy meneküljön Párizsból, és ment a értesítés Calvin irányába is, aki egy Pelikán nevű hotelbe, annak a torony vagy a padlás szobájába bérelte a lakást, amikor ott tanult már Párizsba, és a vendéglátónak a gazdája is Luther híve volt már akkor. És a diákok vitték a hírt Calvinnak, hogy vigyázzon, mert jönnek a rendőrség emberei, és elfogatási parancs van ellene. És akkor, hát ő ott nyugodtan olvasott még fent a padlásszobába, de a diákok aztán, hogy mondták neki, akkor gyorsan a lepedőből kötelet fontok összekötötték, és az ablakon leeresztették, a házigazda pedig még a rendőrségi embereket fenntartott addig, amíg ez az egész dolog lebonyolodik, és akkor a legközelebbi barátjához menekült Calvin, aki egyébként a szőlészettel foglalkozott, és akkor adott neki egy áruhát. És akkor, mint vincellér, puttonnyal egyébben felszerelkezve a szőlőkön keresztül Párizsból kimenekült, és aztán így ment el a szabad országba, Svájcba, 1534-ben, és akkor ott letelepedett.